Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai esti műsorunkban, ima beszélgetések az életről, és azt hiszem, hogy ebbe a címben nagyon sok mindent belefér, és próbáltunk is nagyon sok mindent beletenni eddig, és ugye már jó pár műsor óta, már szinte egy éve egy könyvet olvasunk, egy könyvnek az alapján próbálunk az imáról elmélkedni, és ezen az úton járni. Erika, mi lesz a mai műsorunknak a témája?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és ahogy mondtad, Mustó Péter jezsuita atya Csendben születik az élet könyvét vesszük sorra. A könyv a belső ima tapasztalatairól szól, és Péter atya, aki maga is lelki gyakorlat adó mesterként vált híressé, ismerté úgy Magyarországon, mint az ország határain kívül is, a tapasztalatait írja le. Ő a különösen a belső ima, úgynevezett csendmeditációs imának a mestereként írta le ezeket a tapasztalatokat a könyvben, és lassan a végéhez közeledünk, és az a fejezet, amiről most beszélgetünk, amire figyelsz, az erősödik benned. Ezt a címet viseli. Tehát az imában mire figyelek? Hogyan figyelek? Mi az, ami akadályozza a figyelmemet? És erről beszéltünk az előző alkalmakkor, beszéltünk arról, hogy mit fontos elengednünk ahhoz, hogy a figyelmünk erősödjön. mit jelent az, hogy Istenre figyelek, mit jelent az, hogy bármire is figyelek, akkor iskolázódik a figyelmem, és amerre figyelek, arra indulok el, és hogy a figyelmemet irányíthatom. Tehát gyakorlatilag ezt a témakört jártuk körbe, és most pedig arról beszélhetünk, hogy azt a kérdést teszi fel Péter atya, hogy észreveszed-e, amikor magaddal foglalkozol az imában, illetve észreveszed-e, hogy hol fakad az élet az imádban. És egy olyan érdekes mondattal kezdi ezt, hogy az ő mestere, Jálics Ferenc jezsuita atya szerint két jele van annak, hogy jól imádkozol. Két dolgon mérheted le, hogy imádban jó úton haladsz-e, jó irányban mész-e, de ezekre nem szabad figyelni az imádkozás közben, hanem az ima után. Tehát ima után érdemes megkérdezni magunktól ezt a két kérdést, hogy önmagaddal foglalkoztál-e az imában, vagy megpróbáltál Istenre figyelni, és a másik nagy kérdés, hogy elszenveded-e, ami nehézségként jelentkezik az utadon, vagy azon mesterkedsz, hogyan rázhatnád le magadról azt, ami fáj. Tehát ez egy két kérdéses visszatekintés, úgymond az imára, hogy mire figyeltél, hol volt a figyelmed, hol volt a fókuszod, illetve hogy ha szenvedéssel hogy bántál az ima alatt. Hát ez tényleg nagyon két egyszerű kérdés, de hogy sokkal több kérdést is feltehetünk magunknak, meg egyáltalán az, hogy érdemes az imára visszatekinteni. Tehát érdemes ezt egy kicsit messzebbről megközelíteni, ezt a két kérdést, hogy miután befejezzük az imát, akkor mit teszünk? Csak rögtön felpattanunk, és megyünk is tovább a dolgunkat végezni, vagy szánunk egy kis időt arra is, hogy visszanézzünk, hogy mi is történt az imában. Ugye, mikor évvége van, akkor a következő év elején ilyen leltárokat végeznek az emberek, az üzletek, akkor ilyen elszámolásokat végeznek, hogy milyen az évben mennyi teljesítés volt, és hol vannak hiányok, hol kell fejleszteni. Tehát, hogy az emberi életünkben benne vannak azok, hogy visszatekintünk, kiértékelünk, és akkor meghatározzuk a következő irányvonalat. És piciben is meg lehet ezt tenni, nem csak egy év után, hanem egy hónap után, vagy egy hét után, de hogy érdemes az imában is úgymond visszatekintsünk arra, hogy mi is történt az imában, és hogyan is voltam jelen az imában, és most nem azért tesszük ezt, hogy most minősítsük az imánkat, hogy most jó volt az az ima, vagy rossz volt az az ima. Igen, lehet ilyen nagyon kategórikus minősítéseket mondani, hogy jó volt az imám, sikerült-e az imám, vagy rossz volt az imám, nem sikerült. És ezek nagyon, hát mit mondjak, nem olyan segítőkész kifejezések, hogy jó vagy rossz, ugye? Mert ezek olyan visszahúzó minősítések, vagy hogy sikerült, vagy nem sikerült, mint hogyha az élet csak a sikerekről szólna, meg a teljesítményekről szólna, meg hogy akkor jó valami, hogyha valamit elértem, és hogy fel tudom azt mutatni, és annak van látszatja. Mert hogy az imában nem ez történik, egyáltalán nem tudok olyan módszerekkel méricskélni magamban, vagy az imámnak az előrehaladását, hogy egy ilyen grafikonon feltüntetem, hogy na, ma ennyit fejlődtem, holnap annyit, tehát ez nem olyan, mint egy lépésszámláló, vagy a vérnyomásmérő, vagy a nem tudom, tehát hogy nem számszerűsíthető az, hogy az imában mi történik. Mégis emberként igenis lehet bennem nagyon reálisan egy ilyen vágy, hogy lássam, hogy milyen hatással van rám az imám. Mit tudok mondani, hogy az ima életem most milyen volt, hogyan tekintek én vissza az imára. És igen, ennek igenis van reális alapja, és érdemes megtenni, nem feltétlenül ilyen számszerű adatoknak az összegzésére, de hogy ha legalább azt az egyszerű kérdést felteszem magamban, hogy meg vagyok elégedve magammal. Tehát ahogy én az imában jelen voltam, hogy meg vagyok-e elégedve Istennel, az más kérdés, hogy az Isten mit mutatott meg nekem, hogy volt jelen az imámban, ezt nem tudom, de azt legalább azt tudom feltenni kérdésként, hogy én hogyan voltam jelen az imában. És igen, meg tudom mondani, hogy most ott voltam, jelen voltam, tudtam figyelni, vagy ha az elején nem is, de közben jobban úgy jelen tudtam lenni, vagy nem, pont fordítva, és hogy máskor változtatok ezen. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, tehát, hogy tudok elhatározást tenni, hogy ezen egy kicsit változtatok, vagy nem így imádkozom, vagy nem itt imádkozom, vagy nem evés után, mert tudom, hogy akkor belealszok. Tehát, hogy hozhatok ilyen elhatározásokat, hogy miben tudom javítani az imámat. Tehát, hogy igenis van értelme annak, hogy azért egy kicsit visszanézzek az imámra.
És ugye ez nem mindig egy egyszerű dolog, hogy mindig, hát úgy teljes mértékben jelen legyek az imában, és én is nagyon jó ötletnek tartom ezt, amit itt javasolnak, hogy igenis tekintsek vissza arra, hogy hogyan voltam én jelen az imában. Hogyan voltam jelen, akár mondhatnám azt egy szentmisén. Ugye, mert sokszor tapasztaljuk azt, én saját magam is tapasztalom azt, hogy vannak olyan periódusok, amikor úgy elkalandozik a gondolatom, amikor nem tudok teljes mértékben jelen lenni, mert épp valami más foglalkoztat, mert épp valami más dolgon idegeskedem, vagy valami olyannal foglalkozom, ami nem úgy sikerült, ahogy én ezt elterveztem, vagy hogy szerettem volna. És ugye a templomban megtörténhet, hogy akkor elkalandozok. És talán ezért is nagyon fontos az, hogy amikor ugye lejár a szentmise, visszatekintsek arra, hogy hogyan is voltam én jelen egyáltalán azon a szentmisén. Hogyan voltam jelen magában az oltári szentség előtt, vagy hogyan tudtam befogadni én a Jóistent. És ugye ez egy egyszerű példa, hogy akkor nézem meg ezt. Vagy ahogyan te is mondtad, hogyan tudok leülni imádkozni, és hogyan tudok odafigyelni arra, hogy mit akar nekem mondani a Jóisten. Mert ez sem mindig olyan egyszerű, mert vannak olyan helyzetek, amikor igen, leülök imádkozni, de olyan felületes az imám. Tehát, hogy gyorsan elmondtam az imámat, és kész, szaladok. Ugye nincs időm most visszatekinteni. Ezért nagyon tetszik nekem ez a rész, hogy ott Péter atya megmondja, hogy addig, ameddig nem tudom félretenni a saját gondjaimat, addig nem tudok teljes mértékben jelen lenni az imában, és addig nem biztos, hogy meg fogom hallani azt, amit a Jóisten akar nekem mondani. Tehát, hogy magamat kell adjam az imában, és nem baj, hogyha vannak hibáim, nem baj, hogyha vannak gondjaim, de az imában próbáljak meg egy pár percre ezektől elvonatkoztatni, és tényleg arra figyelni, hogy mit is akarok én mondani a Jóistennek, vagy ő mit is akar nekem mondani. Lehet, hogy nem mindig sikerül, de hát ugye gyakorlás teszi a mestert, tehát ezt is kell gyakoroljuk. Erre is kell összpontosítsunk, oda kell figyeljünk, és teljes mértékben egyetértek veled abban, hogy szálljunk időt arra, hogy visszatekintsünk, és nézzük meg, hogy akkor ott, abban a helyzetben hogyan tudtam én imádkozni.
Így van, ahogy mondod, és amikor felteszem ezt a kérdést, hogy na akkor milyen volt az imám, és hogy esetleg kiértékeljem magamban, hogy hol volt például a figyelmem. Ez volt ugye Péter atya, hogy mondja, az egyik kérdés, hogy amit érdemes megnézni, hogy hol volt az én figyelmem az ima alatt, magammal foglalkoztam-e, vagy a Jóistennel foglalkoztam. Ugye az előző alkalmakról többször is beszéltünk arról, hogy miféle akadályok lehetnek, amikor magammal foglalkozom, és nem Istennel. És Péter atya erről pont így ír. A magaddal való foglalkozás nem, hogy kivezetne téged nehézségeidből, hanem még jobban összezavar. Amikor magaddal foglalkozol, az bezár téged. Az emberi kapcsolataidban épp úgy, mint az imában. A meditáció az egy figyelemgyakorlat. Hogy figyelmed oda irányuljon, ahonnan valami jó jöhet, és nem oda, ahol belegabolyodhatsz gondolataidba vagy érzelmeidbe. Ha félelmeidet, aggályaidat követed, akkor könnyen elveszel, legalábbis érzelmileg. Az ima gyógyító hatása részben abban áll, hogy nem önmagadra, hanem az Istenre figyelsz. Magadról Istenre irányul a figyelmed. Nem arra, ami önmagadhoz vezet, hanem ami megnyit. Ha azt keresed, hogy erre figyelj, akkor már nem magad körül forogsz. Még ha eltűnik is az Isten, sejtheted, melyik irányban van az élet. Így is keresheted Istent. Észreveheted, hol fakad bizalom. A bizalom járhat félelemmel, nem zárja ki azt. A sötétben rémképek jelennek meg, a félelem alakot ölthet. Mint a viharos tengeren, a bárkában hánykolódó tanítványoknak, de Jézus az, akit a tanítványok kísértetnek vélnek. És ami kísértetnek tűnik a sötétben, az megmutathatja, merre visz az út tovább. Az Istenre való figyelés abban áll, hogy oda tudsz figyelni, ahol az élet megy tovább. Akkor meditálsz jól, amikor figyelmed a jelenben működő életedre irányul, és amikor vállalod az ezzel járó szenvedést. Tehát Péter atya itt nagyon jól összefoglalja, hogy nézzem azt, hogy hol van az élet. Mi az, ami engem előre visz? Mi az, ami a jelenben tart engem? Még akkor is, hogyha félelem van bennem, de attól még én a bizalmat felindíthatom magamban, hogy az Istenre akarok figyelni. És a másik nagyon nagy kérdés, amit ő most így mond, hogy vállalom-e az ezzel járó szenvedést? Mert igen, az ima nem egy ilyen felhőkön, mennyországban, vagy legalábbis a mennyország előszobájában járó cselekedet, hanem igenis van, hogy az Isten szembesíthet engem fájdalmas dolgokkal, és Péter atya erről azt mondja, hogy a másik jele annak, hogy jól imádkozol, az az, ha kész vagy elszenvedni, ami nehézségként jelentkezik az utadon. Az imádban felbukkanó nehézségeket, nyugtalanságokat, ellenállásokat vállalod-e? Ami utadon nehézségként jelentkezik, azt tudomásul veszed-e és elszenveded-e? Nem kellett-e szenvednie a megváltónak az írás szerint? Ezt kérdezi Jézus az Emmauszba tartó tanítványoktól is. Enélkül a készség nélkül könnyen elhagyod a személyes imát akkor, hogyha majd jelentkeznek a nehézségek. Tehát ez a kérdés arra irányul, hogy ha nehéz az imában ott jelen lennem, hogyha fájdalmas dolgok jönnek fel az imában, ha olyasmi, amik lelki szenvedést okoznak nekem, azok jönnek fel az imában, akkor is ott maradok-e, nem menekülök el, mert hogy az ima az nem csak ilyen gyönyörű, szép dolog, és hogy én mondok valamit, és Isten teljesíti, hanem igenis van, amikor Isten azt szeretné, hogy nézzek szembe fájdalmas dolgokkal, és hogyha nem menekülök el, akkor abból fakadhat élet. Fakadhat valami megoldás az én életem számára, mert nem én magamban kínlódok ezen a szenvedésen, hanem Istennel együtt nézek rá. És ez már egy egész más értelmet ad az egésznek. Tehát, ahogy láttuk, Péter atya ezt a két kérdést mondja nekünk, hogy az imánkra, ha visszatekintünk, hogyan tudjuk minősíteni. Én még azt tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy ha az imára vissza akar tekinteni, azt is nézheti, hogy milyen gyümölcsök fakadtak az imájából, milyen hatással volt az imája a mindennapi életére. Mert hogy észrevesszük-e, hogy valamiben fejlődtünk, valamiben növekedtünk-e. Tehát, hogy az imánk az nem egy értelmetlen időtöltés, hanem annak igenis van hatása vagy következménye. Ha rögtön az ima után nem is látom, vagy nem is érzékelem, csak úgy érzem, hogy most a kötelességemet teljesítettem, vagy egy feladatteljesítésnek látom, de mégis ott voltam, és a magam részéről, amit tudtam, megtettem, ahogy éppen én akkor jelen voltam, mert lehetek fáradt is, lehetek türelmetlen is, de akkor is az imámban ott voltam, és elvégeztem, hogy egy idő után igenis észrevehetek bizonyos jeleket, amik mutatnak arra, hogy fejlődök, hogy növekszem, hogy nem egy helyben állok. Például ilyen jel, ahogy a figyelemmel kapcsolatosan is mondtuk, hogy észreveszek dolgokat, hogy eddig nem tűntek fel, de most észreveszek, tehát hogy a figyelmem valahogy finomodott, érzékenyedett, és az imában is észreveszem, lehet jobban, hogy most elkalandoztam és visszajövök, tehát az elkalandozási időm lehet, hogy rövidült, nem perceken keresztül egy gondolatot viszek tovább és tovább és tovább, és már mikor csörög az óra, vége az ima időnek, akkor veszem észre, hogy igazából ez a gondolat úgy elvitt engem, hogy észre se vettem, hogy nem tértem vissza, hanem pontosan az ellenkezője, hogy elég hamar észreveszem, hogy hoppá, a figyelmem most megint elkalandozott. És minél rövidebb ez a visszatérési idő, ez azt jelenti, hogy igenis van az imámnak értelme, hogy valamiben növekedtem. Vagy növekedtem a bizalomban, az Istenbe vetett bizalomban. Valamiképpen megnyíltam jobban az Isten felé. Megosztottam vele az, ami nekem nehéz volt. És lehet, hogy ez tükröződik az embertársaim felé, hogy feléjük is egy kicsit bizalommal vagyok, hogy meg tudom előlegezni nekik a bizalmamat, a jó indulatomat, a jó szándékomat, még akkor is, hogyha ők visszaélnek adott esetben ezzel. Hogy bennem nagyobb lett az őszintesség, hogy növekedtem az alázatban például. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes jele lehet annak, hogy akkor az ima életem nem volt, úgymond, terméketlen. Vagy hogy egyszerűen bölcsebb lettem, hogy már úgy, minthogyha nem borítanának már ki olyan könnyen olyan dolgok, amelyek úgy eddig hamar kiborítottak, hogy minthogyha érzelmileg is egy kicsit olyan érettebb, bölcsebb lettem, összeszedettebbé váltam, tanultam abból, ami velem történt. Vagy jele lehet az imámnak, hogy növekedtem benne, hogy a csend nem zavar. Tudok csendben lenni. Hogy a csend az a barátom, mondhatnám. Hogy nem érzem magam egyedül, nem érzem magam magányosnak, és hogy jó nekem a csendben lenni, jó nekem az Istennel együtt lenni. Vagy még az is jele lehet az imámnak, hogy fejlődök, hogy gyógyulást tapasztalok. Tehát, hogy érzem, hogy a lelki sebeim kezdenek gyógyulni. Hogy már nem fájnak annyira múltbeli dolgok. Már el tudok engedni dolgokat. Már a megbocsájtásban is látom, hogy növekszem. Vagy adott esetben, hogy növekszik bennem a hit, a remény és a szeretet. Tehát érzem, hogy jobban tudom szeretni Istent, jobban szeretem fele barátaimat vagy önmagamat. Tehát ezek mind ilyen apró jelek, de mégis nagyon-nagyon fontos jelek, amelyek jelezhetik azt, hogy igenis az imámban növekszem. Még hogyha ilyen, nem ilyen emberi méricskéléssel teszem is ezt, de hogy ezek a gyümölcsök, ezekben a gyümölcsökben tudom adott esetben lemérni azt, hogy igenis volt értelme az imáimnak.
Nagyon sok példát soroltál itt fel, és nagyon szépen bemutatva azt, hogy akárhogyan is állok a Jóisten elé, ő szeret engem. És igenis meg kell engedjem az imában is a fájdalmat, meg kell engedjem, hogy feltörjenek ezek az érzések, mert lehet, hogy pont akkor gyógyulok meg valamiben, ahogyan te is mondtad, és én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai, hogy az imának milyen gyógyító ereje van. Amikor például egy nagy-nagy fájdalomban fordulsz a Jóisten elé, vagy lehet, hogy valaki nagyon elkeserített, és akkor mész be a templomba, vagy gyűlsz le is imádkozol, és kéred a Jóistennek az áldását erre a nehézségre. Én sokszor tapasztaltam már ilyen gyógyulást, meg talán egy-egy ilyen megtérést, vagy egy-egy olyan döntésnek a meghozatalát, a pozitív meghozatalát, amit azelőtt teljesen másképpen gondoltam. És amikor le tudtam úgy ülni, imádkozni, hogy hagytam, hogy ezek az érzések felszínre törjenek, akkor úgy tényleg éreztem azt, hogy a Jóisten ott van és fogja a kezemet. Vagy ugye, ahogyan ismerjük a történetet is, hogy két ember megy a tengerparton, négy láb nyom, és egyszer csak kettő lesz. És ugye panaszkodik az ember, hogy hát Istenem, a legnehezebb élethelyzetben hagytál el. És ugye Isten válasza az, hogy nem, gyermekem, akkor az ölömben vittelek. Tehát, hogy amikor tényleg oda tudom adni neki a fájdalmamat, és amikor bízok abban, hogy ő a legnagyobb nehézségben is ott van mellettem, és én a legnagyobb nehézségben is tudok hozzá imádkozni, akkor tényleg megtapasztalom az ő szeretetét. Ugye itt valamelyik nap hallottam egy előadást, és pont ezt emelte ki a papbácsi ebben is, hogy Isten megengedi a rosszat, de nem tőle vannak a rossz dolgok. Tehát ő lehet, hogy ezzel tanítani akar nekem valamit, vagy lehet, hogy meg akarja mutatni, hogy igen, ő mellettem van bármilyen nehézségben is, bármikor is. Persze, hogy történnek rossz dolgok, történnek nehézségek, de nagyon sokat tanulhatunk ezekből. Ugye itt mondtad, hogy lehet, hogy valamit tanultam, vagy valamiben fejlődtem. És pont ezek a nehézségek vezethetnek szerintem a fejlődéshez, vagy pont ahhoz, hogy egy olyan döntést ne hozzak meg, ami lehet a jövőben rosszat tenne nekem, hanem hogy tényleg ne hozzak meggondolatlan döntéseket, mert ugye egy indulatos helyzetben lehet, hogy meggondolatlan döntést hozok. De hogyha tényleg rá tudom bízni ezt Istenre, és a meditációban, az imáimban le tudok hajolni hozzá, és ezt le tudom tenni elé, mert Én hajlamos vagyok rá, és lehet más is így van vele, hogy így elrejteni az érzéseket, és hogy akkor úgy az az enyém, úgy akkor az úgy magamban beteszem, és kész. És sokszor nehezemre esik ezeket így kimondani. De amikor eljutok arra a pontra, hogy ki tudom mondani Isten előtt az én fájdalmamat, akkor mindig érzem azt, hogy ez egy megkönnyebbülést hoz nekem, és tényleg az ima segíthet abban, hogy átlépjünk talán a nehézségeken.
Hát én köszönöm szépen, hogy így megosztottad a saját tapasztalataidat, és ezek is nagyon hitelesek, és segítségünkre lehetnek, hogy tanuljunk belőle. És Péter atya is itt a fejezet végén egy példát hoz arra, hogy sokszor aggódva kérdezzük, hogy vajon jól imádkozunk-e, mintha minden tőlünk függne. De nem csak magunkért aggódunk, hanem sokszor másokat is féltünk, hogy vajon ők jól csinálják-e. És ő egy ilyen példát hoz, mint mester, ugye imádkozni tanítja az embereket a lelki gyakorlaton, és azt mondja, hogy erre ő is rá kellett ébredjen. Már nagyon régen történt. Egy lelki gyakorlaton nem voltam megelégedve az egyik lelki gyakorlatozóval. Jött hozzám beszélgetni minden nap, de minden alkalommal az volt az érzésem, hogy nem azt csinálja, amit mondok neki, vagy nem is úgy imádkozik, meditál, ahogyan én tanítom. Egyik nap megint ott ült velem szemben, feszülten. Én pedig éreztem, hogy félek, hogy ő nem végez jó lelki gyakorlatot. Amikor ezt észrevettem magamban, belső távolságot vettem ettől az érzelmemtől, ahogyan ilyen helyzetekben szoktam, és felindítottam magamban a bizalmat, hogy a Szentlélek ebben a személyben is működik, akármit érzek is én vele szemben. Erre az én félelmem elmúlt. És ahogyan megszűntem félni attól, hogy tud-e ő jól imádkozni, vagy meditálni, a lelki gyakorlatozóm arca kisimult, mély levegőt vett és azt mondta, attól félek az egész idő alatt, hogy nem meditálok jól. Megértettem, hogy az életet nem kell féltenem, nem kell felfelé húzogatnom a virágot a földből, hogy az nőjön, mert az nő magától. A növekedés nem tőlünk függ, se a magunké, se a másiké. A gazda egy végig dolgozott nap után lefekszik, nem fél elaludni. A mag kicsirázik és szárba szökik. A gazda magam sem tudja hogyan, de a föld magától terem, írja Márk evangélista az evangéliumában. Tehát ő, mint lelki gyakorlatos mester, ő, aki ugye tanította imádkozni az embereket a lelki gyakorlatban, volt, hogy megérezte, hogy valaki nem úgy imádkozik, vagy nem azt csinálja, amit kellene, és rájött, hogy el kell ő is engedje ezt a félelmét, hogy nem ő az irányító, hanem amikor átadta ő is ezt a félelmét az Istennek, rábízta az Istenre, akkor az Isten által, tehát az ember maga ismerte fel, hogy attól félek az egész idő alatt, hogy nem imádkozom, vagyis nem meditálok jól. Tehát igen, én az én részemről, a magam szemszögéből kiértékelhetem az imámat, hogy milyen volt a magatartásom az imában, mennyire voltam elégedett az imámmal, mennyire voltam jelen, mennyire figyeltem, hol volt a figyelmem, milyen hamar tudtam visszatérni, hogyha esetleg elkalandoztam, hol láttam az életet az imámban, hogy merre visz engem az Isten, hol tapasztaltam meg Istent az imámban, vagy hogyan érzékeltem őt. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik segítenek engem, hogy vagy mit éreztem az ima alatt, ezek is mind segítenek engem, hogy egyre inkább az imámban elmélyedjek, de ez még mindig csak az én részem. De hogy mindig elfelejtjük, hogy az Isten is ott van a másik oldalon, és ő legalább annyira fáradozik, és szeretné, hogy az én imám úgymond sikerüljön. Úgymond, hogy jól imádkozzam. És ő is igyekszik mindent megtenni a maga részéről, hogy valamiképpen segítsen hozzá közelebb. Mert hogy Istennek ez a legnagyobb öröme, hogy én felé akarok menni, hogy én vel akarok lenni, és ő neki ez nem közömbös, és ő is teszi a közeledő lépést, és ő is segít engem ebben a növekedésben, hogy itt ketten vagyunk. Tehát ez nem csak az én fáradozásom, meg az én munkám, hanem hogy Isten legalább annyira, sőt, talán még sokkal inkább vágyik arra, hogy én ott legyek vele az imában.
Azt hiszem, hogy a mai estén is hoztunk néhány példát, hoztunk néhány biztatást, hogy, hogyan is tudunk imádkozni, meg hogy egyáltalán hogyan kell imádkozzunk, hogy miért fontos az, hogy tényleg rá tudjuk bízni az imáinkat a Jóistenre. Hát folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, de most hát elszaladt az időnk, és elérkeztünk a műsorunknak a végéhez, és ahogyan megszokhatták, egy kedves kis történettel búcsúzunk a mai estén is.
Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből hoztam egy kicsit történetet. Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a mesternek, hogy a fiúk felhagyott a család vallásos hagyományaival, és kijelentette, hogy ő ezentúl szabad gondolkodó. A mester ezt mondta, ne aggodalmaskodjatok. Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik, a hatalmas szél biztosan fel fog támadni, és oda viszi majd a gyermeket, ahová tartozik. Tehát itt a kicsit párhuzamot vonhatunk azzal, amiről ma beszélgettünk, hogy a szülők ugye aggódnak a gyermekért, hogy most mi lesz vele, hogy ő most megváltozik, tehát hogy mi is így az imánkban aggódhatunk, hogy most akkor sikerült az imánk, vagy nem sikerült az imánk, és a mester arra figyelmezteti a szülőket, hogy bízzák a hatalmas szélre, mondhatnánk, bízzuk az Istenre azt, hogy ő majd oda viszi a gyermeket, ahová tartozik. Hogyha hagyják, hogy szabadon azt a gyermeket, akkor meg fogja ő találni azt, ahova neki tartoznia kell. És hogy higgyük mi is azt, hogy Isten is, mint egy hatalmas szél, majd sodor minket, vagy visz minket arra az irányra, oda, ahova mi igazából tartozunk.
Legyen ez így, mi nagyon szépen megköszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy a mai műsorban is együtt lehettünk. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
Repszker Erika
és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.